Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában Ukrajnáról, Oroszországról, illetve a két ország közötti konfliktusról vagy konfliktusokról lesz szó. 30 napos hadi állapot kihirdetéséhez vezetett egy hétvégi incidens a Kercsi szorosnál, amiben az orosz határőrség neki ment, illetve rálőtt ukrán katonai hajókra, majd el is fogta azokat. Kijev és Moszkva is a másikat vádolja a provokációval. Mi történt, mi történhetett, mit tudunk erről? Tálas Péter?
Hát november 25-én ugye délelőtt került sor erre, amikor az ukrán haditengerészet Odesszából Mariupolba tartó két ilyen páncírozott ágyunasszágya, a Berdyanszk és a Nyikopol megpróbált átmenni a Kercsi híd alatt, de ott gyakorlatilag hát egy teherhajó állta az útjukat, és amikor később megpróbáltak elmenni, tehát blokkádba fogták őket, akkor gyakorlatilag oroszok ezt az ütközéses eseményt követték el, illetve elfogták a hajókat. Ráadásul tegyük azért hozzá, hogy demonstratíve még bevetettek egy Szuhoj repülőgépet, és azt hiszem két Kamav harci helikoptert is. Erődemonstráció volt az oroszok részéről szerintem döntően.
Kis Benedek József?
Hát itt én úgy értékelem ezt a helyzetet, hogy mindkét részről nyugodtan lehet mondani provokációnak. Kialakult itt egy olyan rendkívül kellemetlen helyzet a Krím elcsatolása miatt, ahol mind a két fél igyekszik a másiknak betartani, ahol csak lehet. Tulajdonképpen az ukránoknak rendkívül fontos az, hogy a saját területükön mehessenek át. Ők tartják magukat ahhoz a 2004-es megállapodáshoz, amely arról szól, hogy ezek nemzetközi vizek is itt át lehet haladni. Erre azt mondták az oroszok, hogy ez nem így van, ez már nem érvényes, legalábbis ők nem tekintik érvényesnek, itt most már arról van szó, hogy mivel a Krím szigetet elfoglalták, ezért ők Oroszország részének tekintik, tehát hogy itt valaki át akar menni, akkor engedélyt kell kérni. Most azt tudni kell, hogy a hadihajók esetében ugye minden esetben kell kérni engedélyt, különböző nyilatkozatot kell tenni, tehát ennek megvan egy eléggé komoly írásos formája. Az ukránok azt mondják, hogy ők ezt megkérték, az oroszok azt mondják, hogy nem kérték meg, hát ezzel lehet vitatkozni, nem láttuk a papírt. Igazság szerint egy kialakult feszültséget próbálnak mindkét fél részéről még magasabb szintre hozni. Ez szolgálja azt az intézkedés, amit az ukránok is bevezettek, ami tulajdonképpen hát egy hadi állapotnak megfelelő, de hát nyilván nem háborús helyzet van. Az ország egy részében, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy csak 10 megyében, tehát nem az egész országban, és ez nagyon lényeges kérdés. Hát ennek van egy sor vetülete, mert tudni kell azt, hogy az ukránok szeretnének egy kikötőt, egy hadi kikötőt kiépíteni, és ennek hát a határideje 2018 évig, úgyhogy most már sietni kell, és ennek a hadikikötőnek a helye a Mariupol mellett található, ahol hát azért fontos ez, hogy a tenger térségét tudják ellenőrzés alatt tartani az ukránok. Tudjuk, hogy az ukránoknak a haditengerészete az azért nem nagy, 6000 fős, tehát kevesen vannak.
Aki nem ismeri annyira a térséget, Tálas úr, mondja el kérem, hogy ez a Kercsi szoros miért is érdekes. Ugye azt említette Kis Benedek József, hogy az egyik oldalon a Krímfélsziget van, amelyet Oroszország magához csatolt, a másik oldalon pedig konkrétan Oroszország, csak hát ez egy átjáró.
A Kercsi szoros eleve egy nagyon nehezen megközelíthető szoros, és ez vezet ugye az Azovi tengerhez, ahol gyakorlatilag az ukrán haditengerészetnek van néhány egysége, és azzal, hogy megépült a Kercsi híd, ezzel gyakorlatilag ugye még inkább beszűkült az a lehetőség. Való igaz, hogy az oroszok, hát mondjuk azt inkább, hogy már régóta akadályozzák egyébként a forgalmat, tehát nem csak a hadihajók esetében, hanem a kereskedelmi hajók esetében is, és ez mindenféleképpen az ukránoknak nagyon kellemetlen. Az utóbbi hónapokban körülbelül 50 darab ilyen ellenőrzésre került sor, ami hosszadalmas, ami a különböző hajótársaságokat érinti, és ez a kereskedelmet ugye lassítja. Azzal én nem értek egyet egyébként, hogy a 2003-as hát megegyezés az gyakorlatilag semmis lenne. Ez ugyanis azt feltételezné, hogy az oroszok sem, tehát az oroszok sem mehetnének az Azovi tengerre. Az Azovi tengerről ez a megállapodás azt mondja, hogy ez egy beltenger, amit mindkét fél, hát hogy mondjam, simán használhat. Mi több, abban az esetben is használhatná még Ukrajna az Azovi tengert, ha esetleg elismerné azt, hogy a Krímet elcsatolták, amiről egyébként jelenleg nincs szó. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt mégiscsak döntően egy olyan orosz lépésről van szó, ami egyrészt teszteli valószínűleg a nemzetközi közösséget azzal kapcsolatban, hogy mit szól a nemzetközi közösség ahhoz az ötlethez, hogy Oroszországnak terve van és képes lezárni az Azovi tengert, és ezzel gyakorlatilag megakadályozni az ukrán hajózást. A másik, azt gondolom, hogy azért ennek fontos üzenete van Poroshenko erőnk számára, nevezetesen azzal, hogy hát gyengének próbálja beállítani, vagy pontosabban olyan politikusnak, aki nem képes megvédeni az Azovi tenger parti városokat, és ez azért mondjuk a márciusi választások előtt nem egy jó üzenet. Tehát azt gondolom, hogy a oroszoknak az a politikai célja, hogy ezzel az incidenssel, illetve ennek az incidensnek a következtében elsősorban Poroshenkónak a riválisait hozza helyzetbe. Ez gyakorlatilag tükröződik azon a lépésen is, hogy való igaz, a hadi állapot elrendelését Poroshenko már 25-én bejelentette, de nagyon fontos, hogy nem lehetett tudni azt, hogy eszkalálódik-e a helyzet, vagy sem. Ne felejtsük el, hogy azért Oroszország mégiscsak elvitte a Krímet, mégiscsak támogatja a kelet-ukrán szeparatistákat. Mi több első alkalommal most ennél az incidensnél támadta meg az ukrán haderőt. Tehát közvetlenül eddig ilyen, hogy mondjam, nyíltan az orosz és az ukrán erők nem csaptak össze, hiszen hivatalosan ugye Oroszország nincs jelen a kelet-ukrán területeken.
Igen, az ukrán nagykövetség szerkesztőségünkhöz is eljutatott egy közleményt, és abban azt írja, hogy a történelem során most először történt ilyen konfliktus ukrán és orosz katonai egységek között, hogy egymásra lőttek, pontosabban az oroszok lőttek az ukránokra. Kis Benedek József, kísérthetett nemzetközi jogot, vagy kétoldalú szerződést, megállapodást? Egyértelmű lehet egyáltalán ez a helyzet? Vagy valaha megérthetjük, hogy ki volt az, aki nagyobbat hibázott?
Hát úgy hiszem, hogy mind a két fél hibázott. Nem kellett volna az ukránoknak sem tesztelni azért az orosz védelmi képességeket, mert tulajdonképpen, hogyha az orosz határőrség is, ne keverjük bele a hadsereget, mert nem hadseregről van szó, mindkét területről ugye itt határőrség erői voltak, és tulajdonképpen azzal, hogy az ukránok nem álltak meg a felszólításra, és ez még a Kercsi híd előtt volt, hát nem követték azt, ami úgy nemzetközi gyakorlat, hogyha egy határőrség megállítja őket, akkor illik megállni, és azt mondja, hogy bocsánat, itt vannak a papírjaim, erre akarok menni, stb. Sőt, ugye hadihajók esetében ez gyakorlat, megnézik, hogy mi van a hajón, és ehhez hozzá kellett volna járulni. Azon aztán persze lehet vitatkozni, tehát ez már egy nem teljesen tiszta jogilag. A következő dolog pedig az orosz fellépés, hát nem feltétlenül kellett volna mondjuk neki menni a hajónak, nem kellett volna feltétlenül lőni, ami hát megakadályozható lett volna, persze ez kellene egy olyan kapcsolat a két ország között, ami sajnos nincs meg, sem bizalom, sem egyéb területen nem működik. Úgyhogy mind a kettő próbálta tesztelni a másikat, én úgy látom, inkább sikertelenül, mint sikerrel, viszont sikerült magukra fölhívni a figyelmet, mert Poroshenkónak viszont van egy olyan célja is, hogy figyeljen ránk a nyugat. Ugye mindjárt nyilatkozott egy-két nyugati ország, amerikaiak is aggódva figyelik ezeket a kérdéseket. Vannak, akik csendben vannak, mondjuk a britek, franciák, németek nem sokat nyilatkoztak, de például számomra érdekes volt, hogy a NATO vezetése részéről elhangzott az, hogy hogy támogatjuk Ukrajnának a tevékenységét, kérjük az oroszokat, hogy ne zavarják meg egyébként Ukrajnának a szabad és függetlenné válásának a folyamatát, ez nagyon szépen hangzik, és ami még furcsább, ugye bejelentette a főtitkár, hogy várunk bilaterális támogatást Ukrajna részéről, tehát itt azért elég egyértelmű a nyugat állásfoglalása, mondjuk persze nem csodálatos Ukrajna mellett. Hogy aztán most Oroszországgal mi lesz, az egy más kérdés, mert túl sok intézkedés nem tudnak tenni. Szankció már eddig is volt, meg van is, tehát ezen még lehet szigorítani, de tulajdonképpen ez egy olyan, hogy olyan helyzet alakult ki, ami hát eszkalálódhat tovább is. Remélem, hogy nem gyorsan, de eszkalálódás lehet elsősorban a keleti tartományokban, tehát Ukrajna keleti tartományaiban, ami hát azt mondom, hogy egyáltalán nem jó. Hogy most jogos volt-e például az az intézkedés, amit a Poroshenko elnök hozott a rendkívül állapot bevezetésére, azon is lehet vitatkozni, mert hát sok alkalom lett volna már, hogy ő bevezessen egy rendkívül állapotot, elsősorban a kelet-ukrajnai helyzet miatt, az itt azért már eddig is meghalt kb. 10 000 ember. Eszébe nem jutott, hogy a rendkívül állapot legyen, vagy akár az ország egyes területein. Most viszont nagyon gyorsan eszébe jutott, hogy be kellene vezetni. Tehát itt azért vannak olyan dolgok, amiből egy kicsit azt lehet kiolvasni, hogy szándékosan megtervezett, hát úgy, hogy mondtad Péter, provokáció, legalábbis mindkét fél részéről, azt mondom.
Az előbb említett ukrán közlemény, amit megkaptunk, abban az áll, hogy ezek a hajók megérkeztek a Kercsi szoroshoz, rádión megpróbálták felvenni a kapcsolatot az orosz hatóságokkal, elméletileg előtte már bejelentették, mint mondták, a nemzetközi jognak megfelelően azt, hogy ők ott át szeretnének haladni, és azt írták, hogy 2 órán keresztül nem sikerült elérni az orosz felet. Na most, ha úgy kapcsolom be a rádiómat, akkor azért nem, ha ők kikapcsolják a rádiójukat, azért nem.
Ez Káros így Péter. Van, én azért hadd jelezzem azt, hogy szeptember 22-én ugyanezen az útvonalon teljesen simán bement 2 hasonló hajó. Tehát átengedték. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk kideríteni, mert én nem voltam ott, nem én kapcsoltam a rádiót, de az tény, hogy azt, tehát, hogy mondjam, mind az oroszok teljesen simán elküldhették volna a hajókat. Ahogy Kis Benedek József mondta, nem kellett volna lőni, nem kellett volna elfogni őket, mert ugye ne felejtsük el, 23 matróz most orosz fogságban van, 6 állítólag ukrán források szerint ugye sebesült. Tehát azt gondolom, hogy azért az erős demonstráció az orosz részről is egy megtervezett dolog volt, meg mint említettem, ennek azért van egy előzménye, és azt nagyjából lehet látni, hogy az oroszok valóban az Azovi tengerről megpróbálják kiszorítani az ukránokat, vagy ellehetetleníteni ott.
De kiszorítani nem tudják, hiszen ott ukrán települések, ukrán kikötők vannak.
Igen, de nagyon fontos, amennyiben ezek az ukrán települések, a tengerparti települések nem tudnak normálisan kereskedni, az ott nagyon komoly problémát okoz. Hasonlóképpen természetesen félreértés ne essék, az oroszok nyilvánvaló, az ukránoknak el fogják mondani, hogy abban az esetben engedünk benneteket az Azovi tengeren, ha ti engeditek, hogy a Krímet rajtatok keresztül energiával eljássuk, és ne kapcsoljátok le a villanyt most kívül, mert ugye villanyt kívülről lehet még mindig lekapcsolni.
Igen, és történt tehát, ehhez
így van. De, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy tény, hogy mindenki politikai célra is kihasználta, de összességében azért azt gondolom, hogy fogalmazunk úgy, hogy a kezdeményező itt azért Oroszország volt. És hasonlóképpen azt is látni kell, hogy Poroshenko elnök nem áll jól az elnökválasztási kampányban. Az is tény, és ez nagyjából a 3 éves, vagy több mint 3 éves, vagy nem 3,5 éves ukrán fejleményekkel lehet látni, hogy az ukrán politika a háborús helyzetet, a háborúnak mondjuk a háborúnak a létét, az belpolitikai célra is kihasználja. Pozitív és negatív értelemben nekünk ugye az ukrán partnereink nagyon sokszor elmondják azt, hogy amennyiben nem lett volna a háború, nem lett volna a Krím, akkor számos reformot nem lehetett volna véghez vinni Ukrajnában. Tehát nem gondolom, hogy ne lenne ilyen célja az ukrán vezetésnek sem. Az azért fontos, és szerintem jelzésértékű, hogy 25-éhez képest 26-ára a hadi állapotnak a jellege az erősen megváltozott, ugye egyrészt a tíz megyére terül, tehát 10 megyére terjed ki.
Nem ezek az egész országra?
Nem az egész országra. Ezek egyébként azok a megyék, tehát a Dnyeszter-menti köztársasággal, az Azovi-tengeri, Fekete-tengeri, illetve a keleti területek, tehát ott, ahol az ukránok gyakorlatilag eszkalációra számítanak.
Ami közel van Oroszországhoz, hogy az orosz befolyás
kivezetik. Így van, és ennek megfelelően ez nagyjából azt mutatja, hogy az ukránok is azt nézték, hogy lesz-e további mozgolódás. Azt lehetett látni egyébként 25-én éjszaka már, hogy a kelet-ukrán részeken nincs mozgolódás, tehát, hogy ez egy korlátozott, de határozott erődemonstráció. Abban is egyetértek egyébként, hogy az oroszoknak olyan nagyon az eszkaláció nem érdeke.
És az ukránoknak? Poroshenko elnöknek például, Kis Benedek József, bocsánat. Igen.
Egyik félnek se érdeke az eszkaláció. Az, hogy ezt politikai célra felhasználják, teljesen igaza van Péternek, igenis ez mindkét félnek az érdeke, és ezt lehet látni, hogy van egy világos politikai cél, amire kihasználják a határőrségnek az erejét, és tulajdonképpen ez nem egy szép játék, és ebből lehet eszkaláció, de azért ügyelnek rá, hogy a nagy vész ne legyen. De két dolgot ne felejtsünk el. Az egyik az, hogy néhány héttel ezelőtt az ukránok orosz halászhajót fogtak el, személyzetet letartóztatták, hosszabb ideig letartóztatásba tartották, na most ezt ne várjuk el, hogy ettől mondjuk nagy örömmel tölti el az oroszokat, ez egyik dolog. A másik dolog, több olyan jelzés érkezett, hogy ezt a hidat, az ukránok, ukrán szélsőségesek, azt szeretném hangsúlyozni, fel akarják robbantani. Na most erre az oroszok reagáltak, és azt mondták, hogy próbáljátok meg.
Hát igen, na csak most nem fegyetelő hadihajóba
álcázák magukat a szélsőségesek. Nem így, ez egy terrorakció során, hát egy hidat nem olyan könnyű azért fölrobbantani, de ez ukránokat ez rendkívül zavarja ez a hit. Ez egy stabil összeköttetés biztosít, gazdasági szempontból nagyon lényeges, az ukránoknak pedig a hajóforgalmat akadályozza, mert nagy hajók nem tudnak alatt átmenni.
És közel úgy már hát 3-4 perccel ezelőtt azt mondta, hogy eszkalálódhat a helyzet. Hogy eszkalálódhat? Hát ott volt 3+2, 3 hajó egyik féltől, másik féltől, azok lőttek egymásra, kiabáltak egymásnak, de ettől miért kezdenének el lőni a Donyeck medencében?
Én az eszkalálódásat pont ezt hittem, hogy máshol fognak bosszút állni azért, mert egy ilyen helyzet alakul, itt már nincs mit tenni.
Az ukránok az oroszokon mondjuk, úgy lehet gondolni?
Igen, kölcsönösen, mert az oroszok is reagálhatnak, hát azért vannak erők, akiket tudnak támogatni. Ez nem biztos, hogy ez így be fog következni. Kérdés az, hogy a nyugati közösség erre hogy fog reagálni, illetve az oroszok hogy fogják föl. No, de hát azzal, hogy elrendeltek egy rendkívüli állapotot, ezzel azért tulajdonképpen egy kicsit provokálják az oroszokat, és azt mondják, hogy azokat a másik oldalról lévő erőket, ők is valószínű, ezt még nem tudjuk, de már lehet, hogy egy rejtett mozgósítás, vagy egy rejtett átcsoportosítás már elkezdődött orosz területen, mert nyilván, hogyha az ukránok lépnek, akkor a másik oldalon is azt mondták, hogy magasabb harckészültségi fokozatba helyezték az ukrán erőket. Kizártnak tartom, hogy az oroszok erre ne lépjenek. Én ezt értem eszkaláció alatt. Ott lent a Krim környékén nyilván nem fog történni semmi, alatt ilyenek lehetnek még. Tehát ez nem egy olyan rendkívül esemény, ami most egetrengető nagy dolog. Történt egy ilyen, máskor is volt, már ilyen lehet, hogy nyilvánosságra se hozták. Ilyenek előfordulnak a hajóforgalomban.
Csak nem lőnek, de, vagy nem feltétlenül
de mondjuk,
lőnek egymásra.
Igen, az, hogy lőnek egymásra, az már egy másik helyzet.
Én azért még egy dolgot, hogy az elemzők egy része, mind a nyugatiak, de tulajdonképpen még az Oroszországgal foglalkozók is, azt is hozzák, hogy ugye az orosz belpolitika is olyan, amikor ilyen incidensek általában Putyinnak jól jönnek, vagy legalábbis a számítások szerint, a kommunikátorok szerint jól jönnek. Ne felejtsük el, hogy Putyin elnök helyzete, hát fogalmazunk úgy, inkább népszerűsége jelentősen gyengült az utóbbi néhány évben. Nem csak Putyiné, hanem érdekes mód egyébként Sojgué és Lavrové is, ami azt jelenti, nagyon sok elemző szerint, hogy alapvetően az oroszok nem túlzottan elégedettek ezzel a külpolitikával. Tehát túl sok konfliktusban megy bele Oroszország, Ukrajnával belemegy, Szíriával, stb. De hát akkor elmondhatjuk azt, hogy egyrészt ugye nagyon fontos az elnök gyakorlatilag szeptemberben elvesztette, vagy igen, meggyengült a kormányzó választásokon. Négy helyen is elvesztette az Egységes Oroszország a jelöltjeinek, tehát a jelöltjei elvesztették a kormányzói választásokat. Igaz, hogy a Zsirinovszki pártja nyerte meg, de azt gondolom, mivel nem volt ellenzéki jelölt, ez azért a szavazók részéről egy jelzés. Hasonlóképpen ne felejtsük el, hogy a GRU a Skripal ügyben azért úgy kompromitálódott, aminek orosz vízhangja is van, ezt nagyon nehezen viseli tulajdonképpen. Nem csak az orosz politika, hanem az orosz közvélemény is.
Mármint azt, hogy a Skripal ügyben nem csak az derült ki, hogy volt közük az orosz titkosszolgálathoz,
amatőr módon csinálták,
hanem tulajdonképpen kiderült, hogy abszolút ők szervezték, tervezték, hogy minden, amit mondtak, hazugság gyakorlatilag.
Így van. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt hónapokban, talán az elmúlt hónapban vált le az ukrán egyház az orosz egyházról, ami azért egy nagy veszteség az oroszoknak. Eddig ugye ez a típusú közösség azért ez egy olyan kapocs volt, amire mindig lehetett hivatkozni. Tehát azt gondolom, hogy van jó néhány olyan dolog, ami miatt hát mondjuk azt, hogy Putyinnak ilyen helyzetekben jól jönnek az ilyen incidensek, mert ezek tulajdonképpen úgy kommunikálhatók belpolitikailag, amíg a nemzeti érzelmet és az orosz nagyságot próbálják meg felszítani a lakosságba. Hát is nem beszéltünk még a legfontosabbról. Hát Putyin népszerűségén igazán a nyugati reform rontott, tekintettel arra ugye, hogy megemelte a nyugdíjkorhatárt. Ezzel azért még a külpolitikával nem foglalkozó választó is biztos, hogy foglalkozik, és valószínűleg elégedetlen. Tehát mindezek belpolitikailag is tulajdonképpen azt támasztják alá, hogy Oroszországban valószínűleg tudatosan tervezték ezt az erodnámat.
De ugyanezt elmondható Ukrajna esetében is, mert Poroshenkónak a helyzete nagyon meggyengült, most negyedik vagy ötödik helyen áll, és hát a Timoshenko, akinek nagy ellenfele volt, hogyha most rendeznének választást, akkor nagy valószínűséggel megnyerni. Emellett támogatás se olyan.
Vajon Poroshenko elnöknek? Ez a mostani helyzet, mert azt látjuk, és láttuk, hogy Vlagyimir Putyinnak az ilyen helyzetek segítenek politikailag, megerősödik, ott van a Krímfélsziget elcsatolása, a kis zöld emberkék sztoria, a népszavazás, természetesen hát területet nyert Oroszország. Kérdés, hogy ki szerint jogosan, ki szerint jogtalanul, de ez megerősítette Poroshenko elnököt is ugyanígy.
Ugyanez a helyzet Poroshenkónál is, tehát tulajdonképpen mindkét félnek érdeke, ezt lehet látni, mert Poroshenko el tudja azt mondani, hogy hát bezeg ezek a csúnya oroszok, hogy viselkedtek velünk, megtámadták a teljesen békésen közlekedő hajóinkat, elfogták az embereinket, egyébként pedig hát én megvédem ezt a területet, meg megvédem Ukrajnának a biztonságát, ezért rendelem el is, kérem a parlamentet, hogy fogadjon egy rendkívüli állapotot, és tulajdonképpen mehetek a nyugaton segíteni, hogy gyerekek, baj van, akkor most már legyetek szívesek egyrészt politikai, másrészt pedig anyagi támogatást adni nekünk.
Általában az mondható el, legalábbis a szociológus néhány biztonságpolitikai szakértő azt szokta mondani, hogy a fenyegetettség helyzet, tehát amikor egy társadalom fenyegetve érzi magát, az mindig a hatalmon lévőknek segít. Mert egész egyszerűen a legtermészetesebb dolog, hogy a lakosság ilyenkor nem az ellenzékhez, nem a civil szervezetekhez, hanem biztonsági helyzetben a kormányzathoz, és jelen esetben Poroshenko elnökéhez fog fordulni, és ez tulajdonképpen szeptember 11-e óta világosan látszik. Ugye emlékezzünk arra, hogy szeptember 11-én egy középszerű amerikai elnöknek a népszerűsége 83%-ra ment fel, függetlenül attól, hogy egyébként George W. Bush hogy kezelte azt éppen személyesen, maga a helyzet, tehát a biztonságiasítás, amit itt végrehajtanak mindkét részről, azt gondolom, hogy mindkét félnek segíthet. Arról nem is beszélve, de ezt csak csendben jegyzem meg, hogy ugyan 30 napos és 31-én lesz, tehát kijelölték ugye a választások időpontját, tehát e tekintetben nincsen vita, de azért valószínűleg Poroshenko ki fogja használni azt, hogy az ellenfelek vagy a vetélytársak nehezebben fognak kampányt folytatni.
Innen folytatjuk a hírek után. Az aréna mai vendége Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója.